Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint a egyházunk a mai napra, exaudi húsvét utáni hatodik vasárnapra igehirdetés alapjául jelölte. Megírva találjuk Máté evangélium a 9. fejezetében, a 35-től a 38. versig. A következőképpen. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ige szakaszunknak a bevezető összefoglalója Jézus földi pálya futását és munkásságának jellemzését adja, most még megváltói munkáját leszámítva, hiszen ez majd csak a földi élete végén lesz nyilvánossá és nyilvánvalóvá, addig tulajdonképpen még a közvetlen környezete sem nagyon tudja ezt. Sőt, a mostani szakaszunkban, ha valaki utána néz, megtudhatja, hogy még 12 tanítványa sincsen. Tehát amikor most a tanítványokhoz szól, akkor ez általában az ő köréje gyűlteket, és mondhatnénk itt, tehát mindenkit, aki ott van körülötte, érint még jóval tágabb körben. És majd ez még a végén újra fontos lesz, hogy a 12 apostol kiválasztása az akkor következik, ha egy mondattal tovább olvassuk az ige szakaszt, a 10. fejezetet megkezdve. Jézus hatalmas teherbírással végzi a munkát népe körében, tanít, igét hirdet és gyógyít, ez a hármas fő mondani való a tevékenységét illetően végzi mindenek előtt, hiszen országának a hirdetését, tehát ez legyen a szemünk előtt a legfontosabb része ennek. És ennek ellenére, hogy ezt ilyen teherbírással és nagy erőbedobással végzi, mégis az a helyzet, hogy szánalomra gyúl a szíve, amint körbenéz, és látja ugye, hogy azok az emberek, akik ott vannak körülötte, akik hát Isten országát vágyva vágyják, milyen elgyötörtek és elesettek, olyanok, mint a juhok pásztor nélkül. Jézus minden erőfeszítése mellett ilyen síralmas a helyzet. Szánni való, megszánja őket. És hát rátekintve világunkra valóban ezt látjuk, hogy mennyi és mennyi elesett ember van benne, akik segítségre szorulnak, akik arra várnak, hogy valahogy támogassák őket. És hogy mondtam, nem is elsősorban hétköznapi szinten, vagy szociálisan, vagy itt ugye milyen gyakorlati teendők terén, ez úgy is igaz, de most arra koncentráljunk, ami Isten országa aratásában tekintve jelentkezik, hiszen nem véletlenül sorolja Jézus tevékenységében is ezeket a jeleket, és aztán így tekint végig a népen, és nem véletlen, hogy Isten arató munkásaiért szólít fel könyörgésre. Tehát Isten országa munkájából kell ezt az aratást most szemlélnünk. Sok gyülekezeti munkaterület tartozhat ebbe az aratásba, de hát leginkább az, amit Máté összefoglal. Van benne igehirdetési gyakorlati rendő, vagy tanításbeli, és van gyakorlati rész is benne, ugye a gyógyítás tekintetében, tehát ilyen módon mi is azt tapasztaljuk, hogy bőven lehetne hol megfogni az aratási munka végét. És mit teszünk akkor, amikor nagyon sok az elvégzendő feladat? Érdemes ezt magánéletünk, a polgári hivatásunk tekintetében is alaposan átgondolni, de továbbra is elsősorban Isten országa aratása tekintetében, még egyházi életünk tekintetében, vagy még szűkebben nézve, itt a gyülekezeti életünk tekintetében. Jézus, amit itt tanítasz, valószínűleg jól ismerjük, és mégis attól félek, hogy eléggé félreismert ez a mondása, vagy félreértett ez a szakasz. Isten országában való szorgoskodásunk tekintetében kell átgondolnunk, hogy mit is kell tennünk, amikor nagyon sok feladat vár ránk, hiszen Jézus munkásságának az összefoglalásához kapcsolódik ez. A sok feladat elvégzésének valószínűleg a legtipikusabb esete az, amikor az emberek szépen karba teszik a kezüket, és megvárják, míg akad, aki elvégzi a munkát. Esetleg majd a végén beszállunk, amikor már látványossá válik, amikor úgyis már csak a célfotón ott leszünk mi is. Hát addig a munka dandárját meg jó, ha valaki elvégzi, hiszen hát a legtöbb munkáról jól tudjuk, hogy nem látványos, de a legmunka igényesebb és legnagyobb energiát igénylő az éppen a nem látványos része a munkáknak. Aki ilyennel foglalkozik, akár tudja mondjuk egy tanításban se véletlen, hogy alapból egy másik órát tartanak a felkészülés miatt a tanárok elvégzendő munkájának, és előfordul, hogy ez nem is elég rá. De hát ugyanígy bármilyen dologra el lehet gondolni, hát egy ünnepi műsort mondjuk megtartani, nagyon jól tudjuk, hogy nem az a, hát attól függ, miről van szó, akár egy vers elmondással 5 percben, akár egy jelenet előadásában 20 percben, nagyon jól tudjuk, hogy ennek a sokszorosa van mögötte munkaként. És nem csak a látható része az, amiben aztán valaki bele tudna csöppenni anélkül, hogy elvégezze a komolyabb részét is. És mennyiszer megtörténik az is, hogy mi mégis így kihúzzuk magunkat, mondjuk észleli az ember azért ezt a különböző helyeken, hogy gyülekezeti testvér kapcsolatok során is volt, aki panaszkodott más gyülekezetből, de szerintem mindenhol érvényes ez, hogy hát akkor, amikor valamit kapunk, mert mondjuk utazni lehet, idézőben kedvezményesen, a gyülekezeti alkalomként, tehát akkor rengeteg a jelentkező, akkor nem is lehet eldönteni, hogy ki az, aki kimaradjon, és amikor már a feladat jön, mondjuk akkor fordítva vendégül látni kell, akkor bezzeg, hát alig találni jelentkezőt. És bizonyára sorolhatnánk, sokfelé ismerős ez a módszer, mert valahogy így vagyunk legtöbbször. Hát miért éppen én fáradozom? Vannak itt elegen mások, végezzék el ők. Persze az nem okoz senkinek nagy meglepetést, hogy Jézus nem nézi jó szemmel, hogyha a sok aratni valóra tekintve kihúzzuk magunkat a munka alól. Az emberek pásztor nélküliségét, az aratás munkás nélküliségét sokféleképpen tapasztaljuk meg, és hát éppen azért, hogy még nincs is 12 apostol, figyeljünk arra, hogy Jézus sem arról beszél, hogy mondjuk lelkészekből legyen több feltétlen, vagy hát direkt fizetett állásokból legyen több, hanem általában beszél a tanítványoknak, hogy egyre több munkásra van szükség ebbe az aratásba, tehát nem ilyen hivatásos állományt akar gyarapítani Jézus. Van aztán, aki átérzi a felelősséget a temérdek teendő láttán, és hát magától megvalósítja a másik reakciót a sok munkára, hát a karba tett kész helyett a szorgos kezek jönnek elő, és hát szépen nekiáll, megteszi önként, akár van, aki esetleg egy kicsit hát olyan idézőbe vett gyenge, enyhe kényszerrel, hogy hát azért ez így tisztességes, hogy ez így illik, hogy ezt megcsináljam, hát akkor tessék, tenyerembe köpök, ragadom a csákánt, vagy persze bármilyen más dolgot el lehet képzelni, és elvégzem a munkatandárját. Aztán van, aki esetleg így akar mások felé gerekedni, hogy hát bárkit másnál én többet tegyek, és akkor ez egy hivatkozás. Én kegyesebb akarok lenni másoknál, akár mindenki másnál. Minden erejét megfeszítve ott van a gyülekezeti alkalmakon, eljön az istentiszteletre, még mennyben eletelkor és más hétközi alkalmakkor is. Szorgalmasan eljár bibliaórákra, beleveti magát tavaszi, őszi gyülekezeti nagytakarításokba, fűnyírásokba, templomtakarításba, építkezésbe, táborozásba, és sok-sok mindent lehetne sorolni. Valóban látjuk ezt egyház szerte, hogy megvannak ezek az emberek, elmennek mindenhova, és Bibliát olvas, énekeskönyvét előveszi, akár áhítatos könyvet, magyarázatokat az ige szakaszokhoz. Hát nem dicsérendő az ilyen igyekezet? És az előző pontban nyilván senki nem csodálkozott, hogy hát a Jézusi ítélet az negatív. De most már valószínűleg a többség az inkább csodálkozik, hogy Jézus ezt sem nézi jó szemmel. Nem nézi jó szemmel, hogyha az aratni valóra tekintve lelkesen belevetjük magunkat a munkába. Gondolkodjunk csak el egy pár pillanatra, hogy miért is nem nézi jó szemmel, ezt tudunk. Mert mit is mond Jézus? Talán azt, hogy mivel sok az aratni való, de kevés a munkás, ezért gyorsan induljatok a mezőkre? Nem ezt mondja. Tudja nagyon jól, hogy bármilyen lelkesen vetjük bele magunkat egyénileg a munkába, az sosem vezet jóra. Az, ami emberi elhatározásunk lesz, és nem az aratás Urának az elhatározása. Gondoljuk például csak egy ilyen jelenetre, amikor Péter a vízzel jár, még ő is rájön arra, hogy hát ezt nem teheti meg a saját elhatározásából, ezért hát ő úgy mondja, hogy hát Uram, szólj, parancsolt, hogy menjek oda hozzád. Mert érzi, hogy ez csak akkor működhet, ha megvan Jézustól a küldetés. A munka az amúgy mindig jóval, de jóval több, mint a munkás. És még csak nem is azt mondja Jézus, hogy hát ha ilyen sok az aratni való, ha ilyen szánalmas képet mutat ez a megszánni való nép, ha ennyire pásztor nélkül vannak, na majd akkor én odaállok az élükre, és hát belevetem magamat én. És neki persze lett volna erre ereje is, bírhatta volna, de nagyon jól tudja az, hogy ha így teszünk, akkor csak kudarcra ítéltetünk. Az aratni való az mindig sokkal több lesz, mint ahogy azt mi bírnánk. Ezt bárki megtapasztalhatja, aki aktívan, odaszántan veti bele magát Isten országának az aratásába. Ha mindent el akarunk végezni, ami feladat csak elő tud kerülni, ami munkát csak magunk előtt látunk, akkor abba biztosan beleroppanunk. Sokszor követjük el azt a hibát, hogy az elvégzendő temérdek feladat látán felgyűrjük az ingójunkat, és nekiállunk elvégezni a munkát. És aztán megcsodálkozunk a sok kudarc miatt. Pedig én csak jót akartam, hát én csak segíteni akartam. Jézus azonban sokkal, de sokkal nehezebb munkát vár el tőlünk, mint sem ezt, mint amire egyáltalán gondolni tudnánk. Ő nem azt kéri, hogy ragadjunk sarlót, kaszát, és ki tudja milyen szerszámokat, és akkor induljunk a mezőkre az érett kalászokat begyűjteni. Nem tűri ugyan a karba tett kezünket, de épp így nem tűri a szorgos kezünket sem. Mert ő az összekulcsolt kezünkre vár. Múlt héten éppen arról is volt szó, hogy hát egyfajta hamis képünkkel ellenkezően az igazi imádság, az igenis nagyon komoly, még fizikai értelemig menően is nagyon komoly munka. Sokkal keményebb munka tud lenni, mint az egyebek. Ne higgyük hát, hogy az összekulcsolt kéz az azonos lenne a karba tett kézzel. De nem azonos a szorgos kézzel sem. A kéz összekulcsolása a legnehezebb feladat. A hittanosoknak is nagyon nehezen megy. Sokszor perceket kell őket kérleni, vagy éppen velük veszekedni, vagy egyszerűen csak kivárni, hogy ezt végre megtegyék óra elején vagy végén. És ez persze egy kicsit a tréfásabb oldala, de bizonyos szempontból jogos, hogy nagyon nehéz összetenni a kezünket. És mert legtöbbször lenézzük az imádságot. És lehet, hogy sokszor valóban lenézendő az imádságom, mert helytelenül végzem. De éppen múlt vasárnaphoz hasonlóan most is arra biztat Jézus, hogy valami helyes imádságot valósítsunk meg, és akkor az már nem lesz könnyű. Az már valódi komoly energia befektetést igényel. És hát ezért van az, hogy miközben nem akarunk ugyan kibújni a munka alól, de mégis óvakodjunk attól is, hogy túl gyorsan beleálljunk a sorba. Nem, először azt mondja, a dolgunk az, hogy a nagyon fárasztó fizikai dolgunk az, hogy imádkozzunk az aratás Urát, kérleljük a munkásokért. Ha egy gyülekezetben döntő többségekben vannak a karbatett kezek, akkor az elsatnyul. Ha egy gyülekezetben döntő többségében vannak a szorgos kezek, akkor az meg kifárad, megroppan. Mert egy gyülekezetben elsősorban összekulcsolt kezekre van szükség, és akkor ott az aratás ura csodákra képes. Küldetésünk nem a kényelmesség, és nem is a sürgésforgás, hanem mindenek előtt az imádság. És ezt követően küldi Isten a munkásokat, azokat, akik vállalják a rájuk bízott feladatot, de már nem a maguk szakálára és a saját lelkes elhatározásukból kifolyólag, nem az emberek megbízásába, hogy hát engem erre választottak meg, akkor ez a dolgom, hanem akkor már Urunk küldetésében állva lehet ezt tenni. És persze lehet, hogy mi is ilyen feladatot kapunk az imádság után, vagy éppen a közben, de nem rögtön kell indulni. És éppen ezért régen rossz, ha gyülekezetben bárkire úgy nézünk, hogy neki úgyis ez a dolga, mert erre választották meg, vagy éppen a lelkész, hát úgyis ezért kapja a fizetését. Hát ki tulajdonképpen az, aki ezt ezért csinálná, valószínűleg a lelkészek többsége jobban járna egy polgári állással ilyen téren. És hát arról ne is beszéljünk, hogy gyülekezeti munkatársak pedig sokszor formálisan sem fizetését végzik, de hát a ritka kivételtől eltekintve, ahol nagy gyülekezetben ezt egy állásként tudják betölteni, mint a kántori juttatás is csak jelképes marad, és minden más területen igaz ez. Minden gyülekezeti tagra, minden tisztségviselőre az áll elsősorban, hogy az aratás urát kell kérjük, hogy ő küldjön munkásokat. Mi az imádság fárasztó tevékenységét hordozzuk, a munkások hadrafogása az már Isten tevékenysége. És úgy mondtam, előfordulhat persze, hogy mi magunk is kapunk ilyen megbízást, aztán akkor persze az a dolgunk lesz már valóban, hogy a feladatot elvégezzük, de a legelső mégiscsak az, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Kérjetek hát, mondja Jézus. Csak egy olyan gyülekezet alkalmas arra, hogy több munkást kapjon, ahol valóban megvan ez a háttér imádkozás a gyülekezetben, ahol valóban a többség összekulcsolt kézzel könyörög a munkásokért. És nagyon gyakran sokkal többet érünk el azzal, csak nem akarjuk előre sose elvinni, hogyha egy munkát nem végzünk el. Egy olyan munkát, ami nem ránk van bízva persze, mert ha ránk bízott, akkor az a dolg. Sokkal eredményesebb lehet, ha nem végezzük el azt a munkát, mint ha szorgoskodni kezdünk helyette, mi is kifáradunk, az egésznek nem lesz jó eredménye, és aztán az egész ilyen értelme kudarcba fullad. És lehet persze, valószínű, hogy a többség ezzel nem ért egyet, de sokszor ez annak a jele, hogy nem tapasztaltuk meg Isten munkájának a sajátosságát az életünkben, hogy hogyan is munkálkodik ő. És azért aztán csodálkozunk, hogy ez nincs ott a háttérben, és nem sikerülnek úgy a dolgok, ahogy kellene. Péter mellett Ézsaiás elhívását is említhetnénk példának, hiszen ő tulajdonképpen egyszer maga az a próféta szinte, aki önként jelentkezik prófétának, a többiek mind húzódoznak, tiltakoznak, elszaladnak. Ugye jól ismerjük ezeket a prófétákat, akiket nem szeretnék ezt a feladatot. Ő jelentkezik, de azt ne felejtsük el, azért az ő jelentkezése egy mennyei látomás közepén történik, tehát ő már átélt valamit Isten hatalmából, és aztán még ebben a fázisban sem azt mondja, hogy itt vagyok, megyek, hanem ugye tudjuk, azt mondja, itt vagyok, engem küldj. És aztán majd a válaszra, hogy na akkor menj, és mondd meg a népnek, erre a válaszra indul. Sok a munka, sok munkás kell. Jézus azért hívott el tanítványokat arra, hogy kövessék őt. Itt van egy nagy sereg tanítványa, hogy mondom, itt még körülötte. Felhasználja őket arra, hogy imádkozzanak munkásokért, és arra is, hogy beálljanak az aratás munkájába. Máté evangéliumának a folytatása, hogy említettem, a 12 tanítvány kiküldése. Itt azt mondja, hogy kérjétek az aratás urát. Ezért Máténak ez úgy látszik, nem volt már fontos, hogy leírja, de ha valaki Lukásról is megnézi ezt a történetet, mármint a 12 elhívását, akkor kiderül, hogy csinálja is azt, amit itt mondott. Mert egy egész éjszakán át imádkozott. És úgy kérte Isten kezéből, hogy kik legyenek ezek az apostolok. Ő se úgy indult, hogy nosza, dobjunk be 12 embert, aztán végezzék a munkát, hanem még ő maga is vette ezt a fáradtságot egész éjszakára, hogy imádságban kapja meg, hogy hogyan is lesznek munkások majd az aratásban. És aztán indulnak ezek 12-en neki. Ne tétlenkedjünk tehát összetett kezekkel, karba kulcsoltan, ne is ugorjunk rögtön a munkának egyfajta szorgos kezekkel, hanem kulcsoljuk össze a kezünket, és imádságban fohászkodjunk az aratás urához munkásokért. Ámen. Imádkozzunk. Aratás ura, mennyei pásztorunk, itt állunk előtted megváltásra várva, hiszen gyámoltalanok, elhagyottak, segítségedre szorulók vagyunk. Látjuk országod vetése, hogyan szökken szárba, és milyen hatalmas aratásra sarjad az ige magja. Nem látunk azonban munkásokat elegendő számban, akik elvégeznék a munkád. Te magad küldj munkásokat, hogy végezzék az aratást. A magunk szívéért is kérünk, hogy meglássuk azt is, ha minket küldesz aratni, de meglássuk azt is, ha nem nekünk kell indulni. Küldj hát aratókat a mezőkre. Ámen.